Október a látás hónapja. A WHO legfrissebb adatai szerint világszerte több mint 2,2 milliárd ember szenved valamilyen látáskárosodásban, miközben ezek fele megelőzhető vagy kezelhető lett volna megfelelő időben történő beavatkozással. Szakértők szerint az emberek 80%-a ugyanis csak akkor megy szemvizsgálatra, ha már problémát tapasztal, holott a korai felismerés 20-30%-kal növelhetné a sikeres kezelés esélyét, és egyébként pedig sok esetben mindennapi változtatásokkal is sokat lehetne tenni szemünk egészségéért. A látás világnapja, hónapja alkalmából hangsúlyozzák ezt a szakemberek. Hát erről fogunk beszélgetni szakértő vendégemmel, dr. Paperika szemészakorvossal, retina specialistával. Jó napot kívánok, doktornő!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt a stúdió beszélgetés előtt már felvillantott néhány nagyon fontos momentumot, hogy valóban egy nagy problémáról beszélünk, és talán nem csak az októberi hónapot kellene a látásunknak szentelni, mert hogy bőven van tennivaló, de kezdjük talán ott, hogy doktornőnek a rendelései, mert ugye Miskolcon az Erzsébet fürdőben rendel hétfő és keddi napokon, mik a tapasztalatai, mennyire vagyunk tudatosak a szemünk egészsége, a látásunk egészsége érdekében?
Nekem az a tapasztalatom a rendeléseken, hogy egyre több beteg jön úgymond önszántából. Tehát régebben az volt a szokás, hogy ugye csak akkor mentünk szemészorvoshoz, hogyha valami bajunk volt, és valaki küldött minket, de most már szerencsére vannak lehetőségek, hogy nem csak beutalóval mehetünk hosszú várakozás után, hosszú előjegyzéseket követően szemészeti vizsgálatra, hanem ha csak szeretnénk egy kicsit jobban odafigyelni magunkra, többek között a szemünkre, akkor is jönnek most már a betegek, hogyha nincs különösebb panasz. Ez egy nagyon fontos, mert több olyan szemészeti betegség is létezik, amely még nem okoz szemészeti problémát, tehát nem okoz látáskárosodást, de egy megfelelő vizsgálattal, akár szemfenék vizsgálattal már ezek kiszűrhetők. És nagyon sok szemészeti állapotnál ez a kulcs a látás megőrzésében, az időben történt diagnosztika és a megfelelő kezelés elindítása. És egyre többen jönnek már szerencsére ezzel kapcsolatban, hogy kíváncsiak saját magukra, hogy mi a helyzet.
Melyik az a korosztály, amely leginkább érintett a szembetegséget tekintetében, és melyik az, amelyik a leginkább megjelenik doktornőinél a rendelőben?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen mindegyik korosztálynak megvan a saját maga betegsége, ami arra a populációra jellemző. Például gyerekeknél ugye a szemüveg kérdés, ez egy nagyon fontos dolog. Szerencsére itt is már óvodában, iskolában is vannak erre szűrések, ugyanis nagyon fontos, hogyha van egy fénytörési hiba, amit ha időben felfedezünk a gyermekeknél, és ez korrigálva van, akkor a látás megőrizhető, nem alakul ki ambliópia, ez a tompa látás, amikor tulajdonképpen nem tanulunk meg látni. Ha ez későbbi időszakra tolódik, akkor sajnos ezen már nem lehet javítani, de egyre több szülő is, tehát a gyermekszemészeti szakrendeléseket igénybe veszi, és biztatóbb a helyzet ezzel kapcsolatban. A középkorú lakosztálynál, középkorú populációban a lakosságnál ők egyébként, akik a legtöbbször jönnek hozzánk szemészeti vizsgálatra, vagyis hozzám, ő náluk igazából a legnagyobb probléma ugye a cukorbetegség, a diabétesz lenne, ugyanis ez a munkaképes lakosság vezető vaksági oka Magyarországon, de ebben még van hova fejlődnünk sajnos. Illetve az időskorú betegek esetében viszont megint egy másik féle betegség az, ami a vezető vaksági ok, ez pedig ez a makuladegeneráció, ami ugye az én specialitásom úgymond. De most már azt látom, hogy egyre több idős beteg is hajlandó elmenni szemészetre, orvoshoz. Ugye ez régen nem volt szokás náluk, hogy ők betegek és hogy orvoshoz járnak, de szerencsére a hozzátartozók is most már egyre jobban odafigyelnek, és egyre több idős beteget is el tudunk látni.
Úgy mutattam be doktornőt, mint retina specialista. Mit jelent ez?
Igen, tehát a retina az ugye a látóhártyánk, abban helyezkednek el a millió-millió látóidegsejtek, és én ezzel a látóhártyának a betegségeivel foglalkozom. Vannak olyan retina specialisták, akik operálják is ezeket a betegségeket, többek között látóhártya leválás, a súlyos fokú retinopátia, a diabétesz miatt kialakult szemfenéki eltéréseket. Én a medical retina részen vagyok jártasabb. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szemészeti betegségek gyógyszeres kezelésével foglalkozom, de a diagnosztikában teljes mértékben otthon vagyok, szerencsére. Úgyhogy megfelelő helyre tudjuk irányítani a beteget, hogyha a gyógyszeres terápián kívül mást is igényelnek.
Szerintem minden korosztályt érintő probléma, sajnos már egészen kicsi életkorú gyermekeknél is ott látszik a kezükben a különböző okos eszközök, tehát a digitalizáció okozta kihívások, azt gondolom, hogy önöket is újabb és újabb feladatok elé állítják, mert hogy szerintem valóban minden korosztályt érint, de ez a rendelőben hogyan csapódik le, és ennek a hosszú vagy a sokáig tartó használata milyen károsodást okoz a szemnek, mert egyébként itt van egy felmérés, amely szerint a digitális eszközök átlagos napi használata akár már 7-10 óra is lehet, és ez nyilván a digitális szemfáradtság kialakulásához vezethet, és hogy már a gyerekek kezébe is napi több órát láthatjuk a különböző okos eszközöket. Ez hogyan csapódik le önöknél?
Igen, ez egy hatalmas probléma, és egyre nagyobb probléma. Tehát ugye a gyerekek már óvodáskorban megkapják ezeket a mobiltelefonokat, a laptopokat, a táblagépeket, és igen, most már létezik ez a fogalom, hogy digitális szemfáradtság, ami viszont hosszú távon káros hatással van természetesen a szemre. Azt tudjuk már, tanulmányok is igazolták, hogy a közelre nézés gyerekeknél a rövidlátást fokozhatja. Arról nem beszélve, hogy sajnos ugye a hosszú használat miatt akár fejfájás, akár szédülés is kialakulhat, ami csak azzal lehetne korrigálni tulajdonképpen, hogyha nem is letesszük ezeket az eszközöket, mert ez úgy az a tapasztalatom, hogy ez már manapság nem lehetséges, de nem folyamatosan 2-3 órát ülünk a gépek előtt, és ez ugyanúgy felnőttekre is igaz, például ugye a könyvelők, akik nagyon sokat dolgoznak számítógép előtt, mert ugye ez a munkájuk, nekik is szoktam javasolni, hogy amennyire lehet, azért egy 20-30 percenként egy pici pihenőt tartani kellene. Ez nem azt jelenti, hogy föl kell állni, ki kell menni 10-20 percre, de a monitor elől egy picit legalább a szobában, egy kicsit a távolra nézéssel relaxálni kellene a szemünket. Ez már nagyon-nagyon sokat jelent. Ugye van egy ilyen íratlan 20-20 szabály, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 20 percet dolgozunk a monitor előtt, 20 másodpercet próbáljuk egy kicsit relaxálni a szemünket, pihentetni azzal, hogy körülbelül 20 láb, azaz egy olyan 6 méter távolságra nézünk, és ez pontosan elég ahhoz, hogy egy kicsit a szemünk felfrissüljön.
Jó, gondolom, ez egy kicsit utópiának tűnik, mert aki elkezd dolgozni gép előtt, telefon előtt, bármilyen okos eszköz előtt, azért az a 20 perc az nagyon-nagyon hamar elszalad, tehát hajlamosak vagyunk belefeledkezni a munkába, vagy akár a szórakozásba a gépek által.
Így van, ez nyilván nem fog működni a való világban, de ha már érezzük, hogy kezd fáradni a szemünk, akkor érdemes, ez egy jel már, amit a testünk küld, hogy akkor kicsit oda kell figyelni, kicsit pihenni kell. Ezzel a sok-sok kütyű használattal ugye nagyon sokszor, amit látunk a rendelésen is, a száraz szemtünetek fokozódnak, és ez érdekes módon nem csak az idősebb korosztályban, ahol már eleve könnytermelésünk csökken, hanem már a fiatalabb korosztálynál is kialakul. Bepirosodik a szemük, elhomályosodik a látás, szúróérzésük van, viszkető, hasító érzés, és nyilván ettől megijednek a szülők is, a felnőttek szintén, és szinte 5 betegből, akik ezzel a panasszal jönnek, nem egy olyan bakteriális vagy vírusos gyulladást találunk a szemen, amire ugye antibiotikumot szoktak legtöbbször felírni, hanem csak egyszerűen egy száraz szemtünet, amit súlyosbítanak ugye ezek a kütyük, és ezeknek a kütyüknek a használata. Erre vannak lehetőségek, igen, hogy ezt ugye próbáljuk kezelni, ez ugye gyerekeknél nem mindig működik, de felnőtteknél szoktam javasolni a műkönycseppek használatát, ami nagyon egyszerű dolognak tűnik, de nagyon jó hatással van a szemre. És ezeket a tüneteket meg tudjuk előzni ezzel, ha már dolgoznunk kell azokkal a gépekkel.
Erre vonatkozóan meg tudunk-e fogalmazni egy optimális géphasználatot, akár a gyerekek, akár a felnőttek vonatkozásába, hogy egyszerre mennyi lenne az az időtartam, amit optimálisan érdemes a gép előtt tölteni, és utána pedig ezt a 20-20-as szabályt bevezetni szépen lassan.
Igen, ez ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nincsenek erre szabályok. Általában a javaslatunk az szokott lenni, hogy óránként azért tartsunk egy pihenőt, ami nem egy 20 másodperces pihenő, mint ahogy ez a 20-20 szabályban ugye leíratlanul ki van mondva, de legalább egy néhány perces pihenőt, akár föl is állhatunk, ez nyilván nem csak a szemünk miatt fontos, hanem ugye a testünk épsége, egészsége miatt is, a hosszú ülés az eleve rossz hatással van a szervezetünkre, vérnyomást is befolyásolhatja, ezáltal ugye nyilván a keringést is, és ezáltal a látásunkat is. Tehát itt tulajdonképpen minden mindennel összefügg. Tehát én azt mondom, hogy ha nagyon muszáj dolgozni, óránként tartsunk egy picike szünetet, és utána lehet folytatni.
Szerintem nagyon fontos elmondani itt októberben a látás hónapján, hogy az országban több száz optikában várják ilyenkor az érdeklődőket tulajdonképpen egy ingyenes szem- vagy látásvizsgálatra. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy egy ilyen optometrista által elvégzett vizsgálat mennyire lehet hatékony, illetve mennyire lehet akár előszobája egy szakorvosi vizsgálatnak?
Ez teljesen megfelelő egy általános szűrésre. És szintén ez a tapasztalatom, hogy szerencsére már az optikákban az optometrista kollégák is erre odafigyelnek, ugyanis optikában legtöbbször azért megy a beteg, hogy csináltasson magának egy szemüveget, akár távolít, akár olvasó szemüveget, és ők nagyon ügyesen ki tudják szűrni azt, hogyha már nem tudnak a betegnek egy olyan optimális szemüveget felírni, ami ugye megfelelő és jónak érez a beteg. Ilyenkor küldik tovább szemészeti vizsgálatra, ez egy intőjel, hogy valami itt nem stimmel, és akkor nem csinálunk szemüveget, előbb legyen meg egy általános szakorvosi vizsgálat, szűrjük ki, hogy ennek mi az oka, nyilván többféle oka lehet ennek, és utána majd készítessünk egy szemüveget.
Szintén szakemberek mondják azt, hogy a gyermekek 30%-ának van valamilyen látás problémája, nem tudom, hogy ez doktornő meg tudja erősíteni, illetve, hogy a 40 év felettiek több mint 60%-a tapasztal öregszeműséget, ami ugye már olvasási nehézséget is okoz, és természetesen ez az életminőséget is jelentősen befolyásolja. Ki lehet azt jelenteni, hogy egyre korábbi életkorban jelentkeznek a szem, illetve a látás problémák? Tehát akár itt a digitalizáció hatására látszik egy ilyen tendencia?
Igen, sajnos ez így van, tehát egyre több gyermek lesz szemüveges. Tehát ennek természetesen egyrészt a genetikai hátterei is vannak, de ez a sok közelre nézés, tehát ez a sok kütyű használat, ez rossz hatással van a szemre, és ezt tényleg tanulmányok igazolják, mint ahogy korábban is említettem, hogy tényleg a rövidlátóságot fokozhatják. Erre nagyon oda kellene figyelni a szülőknek, hogy a gyerekek, ha már kezükben van a telefon, akkor ne 20 centiről nézzék ezt a telefont, hanem egy kicsit tartsák messzebb, és figyelmeztessék őket, és nyilván az lenne a célszerű, hogy minél kevesebbet használják, tehát óvodásoknál, tehát elképesztő időtartamot töltenek a gyerekek ezek mellett, a kütyük mellett, és ez nem csak a szemészeti, hanem nyilván a pszichés és a társadalmi fejlődésükre is negatív hatással van.
Mert van az a korosztály, ahol azt gondolom, hogy nélkülözhető, akár az óvodás korosztály, sőt, én még a kisiskolásokat is ide Igen. sorolnám, de ahol már nélkülözhetetlen, ott meg jó lenne valamiféle mértéket
így van.
Felállítani.
Így van, nyilván a tanulás is egy olyan dolog, ami folyamatos közelrenézés, koncentrálást igényel, és eléggé túl vannak terhelve ezek a gyerekek. Ezt még tovább fokuszuk ezekkel a kütyükkel, ezekkel a okostelefonokkal, amire természetesen jó lenne egy kicsit jobban odafigyelni.
A mindennapokban mi átlag emberek mit tehetünk a szemünk egészsége érdekében, mert hogyha arra gondolok, hogy akár ha helyesen táplálkozunk, vagy nem dohányzunk, akár leszokunk a dohányzásról, akit ez érint, vagy jó minőségű napszemüveget viselünk, szokták szakemberek mondani, hogy nem kizárólag nyáron, amikor nagyon erős ez az UV-sugárzás. Szóval ezek az apró jó tanácsok hogyan hangoznak.
Így van. Hát sok mindent tehetünk a szemünk érdekében. Ez elsődleges, ez természetesen az a táplálkozás. Nagyon fontos lenne, sok friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ezeket általában főzés, párolás nélkül, mert ugye sajnos azok a vitaminok, amelyek a szemre is jótékony hatással vannak, ugye főzés, hosszú főzés, párolás után sajnos lebomlanak, tehát a nyers fogyasztása ezeknek kívánatosabb lenne. Így például a zöldlevelű növények, spenót, kelkáposzta, abban nagyon sok antioxidáns van, ami jótékony jótékony hatással van a szemre is. Akár a sárgarépát is szokták még ugye említeni. Az is a nyersen a leghatékonyabb, hogyha fogyasztjuk. Nagyon fontos a hidratálás, ez is ugye a folyadék háztartásunkat befolyásolja, ezáltal a szemszáradásos tüneteket is tudjuk vele mérsékelni, ha megfelelő vizet fogyasztunk, ez a vízfogyasztást, tehát nem a kóla és az édes üdítőitalokat jelenti, hanem a vizet, illetve egy kis citromot, ami ugye egy C-vitamint pótol, illetve nagyon fontos lenne, még Magyarországon kevés halat fogyasztunk, kevés tengeri halat, amiben nagyon sok omega-3 zsírsav van, ami szintén jótékony hatással van a szemre, így a lazac, tonha, tehát ezekből is többet kellene fogyasszunk, tehát ez egy jó kis életmódváltást is igényelne.
Ez lenne az úgynevezett szembarát táplálkozás?
Igen, ezt lehet annak nevezni.
De aki a zöldségekkel, gyümölcsökkel, halakkal akár nem viszi be a kellő mennyiségű vitamint, ez mesterséges úton is megteheti?
Mesterséges úton is vannak megfelelő vitaminkészítmények. Én azt szoktam mondani, hogy célszerű olyan vitaminkészítményeket vásárolni, mert ezek elég horribilis összegűek, amiknek tényleg igazolt hatása van. Vannak bizonyos szembetegségek is, amelyre már vannak olyan vitaminkészítmények, amelyeket kutatásokkal is igazoltak, hogy azok tényleg hatékonyak, és én ezeket szoktam javasolni feltétlenül, hogy ezeket szedjük akkor, ha már szeretnénk vitamint pótolni.
Az imént doktornő is utalta arra, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, ugye, amikor közelre néznek, és hosszú időn keresztül, akkor az nagyon rontja a látásukat, a szemüket. Szokták hangsúlyozni szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy időnként kinézzünk, és messzire nézzünk, akár a szabad levegőn, mert hogy akkor tornáztatjuk a szemizmainkat?
Igen, ez tulajdonképpen egy szemtorna, és az a legnagyobb gond ezzel, hogy amellett, hogy ezek az elektronikus eszközök ugye megjelentek, egyre kevesebbet töltenek a gyerekek a szabad levegőn. Célszerű olyan sportokat is választani a gyerekeknek, amiket kint tudnak űzni, tehát akár egy kinti fociát, régen ugye mi kint töltöttük az időnket, távolban néztünk, kevesebbet néztünk közelre, kevésbé erőltettük meg a szemünket, és igen, mindenféleképpen célszerű pihentetni ilyenkor a szemet. Tehát, hogyha tanulunk a gyerekekkel, vagy tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokat nyomkodják ezeket a kis táblagépeket, akkor mindenféleképpen célszerű akár egy 10 perces sétát is tartani velük, ha rá tudjuk őket beszélni, hogy mozduljanak ki a szobából, de ez alapvető fontosságú lenne, igen, a látás megőrzésében. A gyerekek nagyon érzékenyek is ezekre a dolgokra egyébként.
Mondhatjuk, hogy ez az októberi látás hónap, illetve látásnapja, majd talán jövő héten csütörtökön ez erre is ráirányítja a figyelmet, hogy sok még a tennivaló ezen a területen. De így október van. Nem csak a látás hónapja, hanem az idősek hónapja és a szépkorúak hónapja, és tulajdonképpen akkor innen jut eszembe, hogy a makula degenerációról is beszélgessünk, amit egész pontosan mit jelent? Mert hogy az idősebb korosztály érintett?
Igen, a makula degeneráció az 50 év feletti korosztályt érinti. Ez egy degeneratív betegség tulajdonképpen. Szokták mondani nagyon aranyosan a betegek, mikor jönnek hozzám, hogy nekem sárga foltom van. Hát mondtam, hogy igen, a szerencse, mert a sárga folt az az éleslátás helye, a makula, ami mindenkinek van, és ez a makula degeneráció, ez a sorvadás, hogy a nevébe is benne van, ezt a úgymond nagyon pici, néhány milliméter nagyságú átmérőjű területet érinti a látóhártyánkon, ami kívülről nem látszik. Ez csak pupillatágítás után lehet teljes mértékben vizsgálni, és ez a makula degeneráció ennek a sárga foltnak, a makulának a sorvadásos tüneteit, illetve betegségét jelenti tulajdonképpen.
Hogyan történik ennek a problémának a vizsgálata, és milyen kezelési lehetőségek vannak?
A vizsgálata, szerencsére vannak nagyon modern műszereink, amik az egész világon helytállnak. Egy alapszemészeti vizsgálattal is már sokszor ki lehet szűrni, mert a beteg panaszai alapján gyanakodhatunk arra, hogyha már előre haladottabb helyzetről van szó, hogy itt gyanú van arra, hogy ez egy makula degeneráció lesz. Egy általános szemészeti vizsgálat, ami a szem előső felszínét, illetve a szemfeneket vizsgálja, már egy jó kiinduló pont lehet, de ehhez egy pupillatágítás mindenféleképpen szükséges, ami teljesen fájdalmatlan. Egy csepp pupillatágítót kap a beteg, várunk egy néhány percet, megtágul a pupilla, és nagyon szépen belátunk a szem belsejébe, meg tudjuk vizsgálni a retinát, az éleslátás helyét. Utána kicsit kellemetlen, mert az olvasási képességet ez egy picit befolyásolja, de ez egy néhány óra múlva visszatér, tehát maradandó károsodás nem okoz, mert ez is egy kérdés szokott lenni, hogy pupillát tágítunk, akkor most mi lesz? Hát semmi.
Ez a vizsgálathoz
ez a vizsgálathoz tartozik,
momentum.
Így van. És van egy nagyon profi készülékünk, ez az optikai koherencia tomográf nevezetű OCT, így van a köztudatban, amely pontosan, szinte szövettani pontossággal metszeteket tud készíteni a látóhártyáról, ami tulajdonképpen 250 mikrométer vastagságú átmérőben, és még azon belül is 10 rétege van, és tényleg minden apró eltérést megmutat nekünk. Ez is egy teljesen fájdalmatlan vizsgálat. Ez már nincs benne ugye az alapvizsgálatokban, de ha gyanú van, akkor ezt is meg szoktuk csinálni, felajánljuk ennek a lehetőségét, de mivel fájdalmatlan, ezért el szokták fogadni a betegek.
Ha beigazolódik a gyanú, akkor melyek a kezelési lehetőségek?
A kezelési lehetőségek attól függenek, hogy ugye melyik típusa van a betegnek. Két nagyobb típust különböztetünk meg. Az egyik az a száraz típus, ilyenkor az éleslátás helyén sorvadásos tüneteket látunk. Ez okozza a látásromlást. Ilyenkor ez nagyon lassú, több tíz év alatt okoz látásromlást. A háromnegyed része a makuladegenerációs eseteknek szerencsére ebbe a típusba tartozik. Erre megfelelő vitaminkészítményeket tudunk ajánlani, amelyeknek igazolt hatása van, és ez tulajdonképpen, mivel egy genetikai hátterű betegség, meggyógyítani nem lehet, de kezelési lehetőség van, és ez a vitamin, ez 35%-kal lassítja a látásromlást, ami jelentős. A nedves típus, ami egy sokkal nagyobb hirtelen fokú látásromlást okoz, erre már a vitaminkészítmények nem elegendők, erre egy olyan injekciós kezelés létezik, amelyet be kell adni a szem belsejébe, ami rémisztően hangzik, de nagyon szuper érzéstelenítő cseppeink vannak, és így igazából a beteg nem igazán érez belőle semmit, de ezzel egy stabilitást el lehet érni.
Ez tehát a két típusa, ugye, a makuladegenerációnak, és hát gondolom, hogy az életmód, az életvitelváltás, a vitaminok, a megfelelő táplálkozás, vagy akár a dohányzás elhagyása, az mind-mind hasznos tanács lehet a makuladegenerációval kapcsolatban.
Így van, nagyon-nagyon sok kutatásban benne voltam én is már, amikor ezt felfedeztük ezt a betegséget, és ugye elkezdtek kialakulni rá ezek a kezelési lehetőségek, ez legfőképpen a nedves típust jelenti, tehát az injekciós kezelést. Az egyedüli olyan befolyásolható tényező, amiről egy az egybe ki tudták mutatni, hogy rontja az alapállapotot és felgyorsítja a progressziót, ez a dohányzás. Tehát aki dohányzik, mindenféleképpen érdemes elmenni szűrővizsgálatra,
így van. Vagy letenni a cigarettát. Talán ez a legjobb lehetőség.
Pontosan, igen. Így van. Ez egy befolyásolható tényezőként jelenik meg, mert itt a genetikai hátteren nem tudunk változtatni, de a dohányzást azt mindenféleképpen le kell tenni. Szokásokon lehet, így van, is kell is.
Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy itt volt velünk. Dr. Paperika szemész szakorvosa, retina specialistával beszélgethetünk annak apropóján, hogy október a látáshónapja. Hát köszönjük a sok jó tanácsot, és ami még nagyon fontos tudni doktornőről, hogy hétfőn, illetve keddi napokon előjegyzéssel az Erzsébet fürdőben lehet önt keresni. Köszönjük szépen, hogy itt
volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.